19. században élt anglikán püspök Charles Ryle ige magyarázata. Fordította Bortási Sándor. Lukács evangéliuma első rész, első 4 ige vers. Lukács előszava. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Lukács evangéliuma, amelyet most elkezdünk olvasni, számos értékes dolgot tartalmaz, melyek nincsenek lejegyezve a többi 3 evangéliumban. Ilyenek például Zakariás és Erzsébet története, az angyal hírmondása Szűz Máriának, és általában az első 2 fejezet egész tartalma. Úgy szintén ilyenek Zákeus s a megteszített gonosztevő megtérése, az Emmaus felé tartó utazás, s a híres példázatok a farizeusról és a vámszedőről, a gazdagról és Lázárról és a tékozló fiúról. Ezek olyan szakaszai a Szentírásnak, melyekért minden értelmes keresztény különösképpen hálát érez, s mindezeket Lukács evangéliumának köszönhetjük. A rövid előszó, melyet most olvastunk, sajátos eleme Lukács evangéliumának. Ám ha szemügyre vesszük, úgy fogjuk találni, hogy igen hasznos oktatást tartalmaz számunkra. Először is Lukács egy rövid, de értékes rajzát adja az evangélium természetének. A közöttünk beteljesedett eseményekről való tudósításnak nevezi azt. Jézus Krisztusról szóló eseményekről és tényekről szóló beszámoló ez. A kereszténység egy tényekre épülő vallás. Soha se feledjük el ezt. Ilyen formában lépett először az emberiség elé. Az első prédikátorok nem jártak les fel a világban, hirdetve és kiagyalva rejtélyes tanok és mélységes elvek elültetett rendszerét. Elsődleges feladatoknak azt tartották, hogy az embereknek elmondjanak bizonyos nagy és világos tényeket. Szerte jártak hirdetve egy bűnterhelt világnak, hogy Isten fia eljött a földre, és értünk élt, és értünk halt, és fel is támadott. Az evangélium és annak első hirdetése sokkal egyszerűbb volt annál, mint amilyenné azt sokan most teszik. Krisztus történetéből állt ez. Ennél nem volt sem több, sem kevesebb. Törekedjünk nagyobb egyszerűségre a mi személyes vallásunkban. Hadd legyen Krisztus és az ő személye a mi rendszerünk napja, s hadd legyen lelkünk vágya, hogy éljük az ő benne vetett hit életét, s naponként egyre jobban megismerjük őt. Ez volt Pál kereszténysége. Azt mondta, nekem az élet Krisztus. Filippi 1.21. Másodszor Lukács egy gyönyörű képet fest az apostolok igazi helyzetéről a korai egyházban. Az ige szemtanúinak és szolgáinak nevezi őket. Van egy sokatmondó alázat ebben a kifejezésben. Teljesen hiányzik belőle az az embert felmagasztaló tónus, mely oly gyakran befurakodott a történelem során az egyházba. Lukács nem aggat az apostolokra semmilyen hízelgő címeket. A legcsekélyebb mentséget sem szolgáltatja azoknak, akik bálványozó tisztelettel szólnak róluk, szolgálatukért és Urunkhoz való közellétük miatt. Szemtanúkként jellemzi őket. Ők elmondták az embereknek, amiket saját szemeikkel láttak, s amiket füleikkel hallottak, 1 János 1.1. Az ige szolgáinak mondja őket. Az evangélium igéjének szolgái voltak ők. Olyan emberek, akik a legnagyobb kiváltságnak tartották, hogy hírnökökként vigyék Isten szeretetének hírét a bűnös világba, s elmondják a kereszt történetét. Jó lett volna az egyház és a világ számára, ha a keresztény igehirdetők sohasem igényeltek volna maguknak nagyobb méltóságot és tiszteletet annál, mint amennyit az apostolok igényeltek maguknak. Elszomorító tény, hogy az idők során a szolgálatra felavatott emberek folytonosan magasztalták magukat és tisztségüket, teljesen igeellenes módon. Úgy szintén elszomorító tény, hogy a köznép is folytonosan elősegítette ezt a gonoszságot, azáltal, hogy henye hozzáállással elfogadta a ravasz papság igényeit, s igenis elégedett volt, s rábízta magát egy pusztán közvetítő vallásra. Tévedések voltak mindkét részről. Ne feledjük el ezt, és legyünk résen e dolgot illetően. Harmadszor Lukács leírja az ő személyes képesítetését az evangélium megírásának munkájára. Azt mondja, hogy elejétől fogva mindennek pontosan utána járt. Pontos értesülést szerzett mindenekről, az első dolgoktól kezdve. Merő idővesztegetés lenne azután kérdezősködni, hogy milyen forrásokból nyerte Lukács az információkat, melyeket evangéliumában közölt velünk. Nincs okunk azt feltételezni, hogy látta Urunkat csodákat tenni, vagy hallotta őt tanítani. Ha azt mondjuk, hogy információit Szűz Máriától vagy valamelyik apostoltól nyerte, csak találgatunk és feltételezünk. De elég nekünk azt tudni, hogy Lukács Isten ihletése alatt írt. Kétségtelen, hogy nem vetette meg az ismeretszerzés szokásos eszközeit, de a Szentlélek vezette őt, épp úgy, mint a Biblia összes szerzőit, anyaga összeállításában. A Szentlélek adta elméjébe a gondolatokat, vezette a felosztásban, a mondatok formálásában, egészen a szavak megválasztásáig. És ezért, ennek következtében, amit Lukács leírt, azt nem úgy kell olvasni, mint emberek beszédét, hanem, mint Isten beszédét. 1 Tesalonika 2.13. Ragaszkodjunk hát gondosan a verbális inspiráció nagy tanához, a Biblia minden egyes szavát illetően. Soha se adjunk helyet olyan gondolatnak, hogy az Ó és Új Testamentum valamelyik írója akár a legkisebb tévedést vagy hibát is elkövethette, hiszen a Szentlélektől indítva s vezetve írtak. Lásd 2 Péter 1.21. Legyen szilárd alapelv nálunk a Biblia olvasásánál, hogy amikor nem értünk egy szakaszt, vagy nem tudjuk összeegyeztetni azt valamely más szakasszal, akkor a hiba nem a Bibliában van, hanem bennünk. Ennek az alapelvnek az elsajátítása lábunkat sziklára helyezi. Ennek feladása viszont annyi, mint ingatag fövényen állni, s elménket vég nélküli bizonytalansággal és kétellyel tölteni meg. Végül Lukács tudósít bennünket fő céljáról, amit szem előtt tartott evangéliuma írásában, s e cél az volt, hogy Teofilus megtudhassa a kétségtelen valóságot azon dolgokról, melyekről tanítást kapott. Nincs itt semmi bátorítás azok számára, akik bizalmukat az íratlan tradíciókba helyezik, illetve az egyház szavába, közmegegyezésébe, közvéleményébe. Lukács jól tudta, milyen gyenge az ember memóriája, s hogy mi hamar elveszti egy történet eredeti formáját a hozzáadások és elferdítések által, ha az csak a szájhagyományra épül. Mit tesz tehát? Gondja van arra, hogy leírja. Nincs itt semmi bátorítás azok számára sem, akik ellent állnak a vallásos ismeret terjesztésének, és azt beszélik, hogy a tudatlanság képezi az igazi kegyesség anyját. Lukács nem kívánja, hogy barátja kételyek közt bizonytalanságban maradjon hitének valamely pontja felől. Azt mondja, azt szeretné, hogy megtudja azon dolgok bizonyosságát, melyekre tanítatott. Hadd fejezzük be a szakaszt a Bibliáért való hálaadással. Adjunk Istennek hálát, és áldjuk őt minden nap, hogy nem hagyott bennünket az emberi hagyományoktól függeni, s nem kell félrevezettessünk az igehirdetők tévedései által. Van egy írott kötet előttünk, mely bölcsé tehet minket az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hit által. 2 Timóteus 3.15. Hadd kezdjük el most Lukács evangéliumát tanulmányozni azzal a forró vággyal, hogy egyre jobban megismerjük személyesen az igazságot, úgy, amint az a Jézusban van. S tegyük ezt azzal a szívbeli eltökéltséggel, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az igazság ismeretét terjesszük az egész világon. Következik Lukács evangéliuma első rész, 5. verstől 12. versig terjedő szakasz. Keresztelő János születése hírül adatik. Heródesnek, Judea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abiá csoportjából. Felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. Az elsőként feljegyzett esemény Lukács evangéliumában egy angyal hirtelen való megjelenése egy zsidó papnak, kit Zakariásnak hívtak. Az angyal hírül adja neki, hogy csodálatos isteni beavatkozás következtében fia fog születni, és ez a fiú útkészítője lesz a rég megígért Messiásnak. Isten igéje világosan megmondta, hogy amikor a Messiás eljön, valaki előtte fog járni, hogy az ő útját megkészítse. Malakiás 3.1. Isten bölcsessége gondoskodott arról, hogy amikor ez az útkészítő megjelenik, egy papi családban szülessen meg. Kevés fogalmat alkothatunk ma ebben a mikorunkban ez angyali híradás végtelen nagy jelentőségéről. Egy kegyes zsidó lélek számára egy nagy örömről szóló örvendetes híradást jelentett ez. Ez volt Istennek első közleménye Izraelhez Malakiás kora óta. Ez törte meg a 400 éves hallgatást. Tudatta a hívő izraelitával, hogy a Dániel profétikus hetei végre beteljesedtek, Dániel 9.25, hogy Isten legdrágább ígérete végre beteljesülőben van, s hogy ama mag, akiben megáldatnak a föld minden nemzetségei, nem sokára megjelenik, 1 Mózes 22.18. Bele kell helyeznünk magunkat a Zakariás képzeletébe, hogy ezeknek a verseknek megfelelő súlyát átérezzük. Jegyezzük meg e szakaszban először a fenséges bizonyságtételt, melyet ad az írás Zakariás és Erzsébet jelleméről. Azt halljuk, hogy mindketten igazak voltak Isten előtt, s hogy fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem lényeges, hogy ezt az igaz voltot úgy értelmezzük-e, mint amit tulajdonítva van minden hívőnek, megigazolásukra, vagy arra vonatkoztatjuk, amit a hívőkben belsőleg kimunkál a Szentlélek, megszentelésükre. E kétfajta igazságosság sohasem választható el egymástól. Nincs olyan megigazult, megigazított személy, aki meg ne lenne szentelve, és nincs olyan megszentelt személy, aki ne lenne megigazulva, megigazítva. Elég nekünk azt tudni, hogy Zakariás és Erzsébet a szent élet kegyelmében részesültek, amikor igen ritka volt ez. S a szertartási törvény minden terhes rendeléseit kegyes lelkismeretességgel megtartották akkor, amikor az izraeliták kevés kivétellel csak névlegesen és formálisan törődtek velük. A fő dolog, ami mindannyiunkat érint, az e szent házaspár példaadása, mit a keresztjének elé tár az ige. Törekedjünk hűséggel szolgálni Istent, s a nekünk adott világosság teljes fényében élni és járni, úgy, ahogy ők tették. Ne feledjük az írás tiszta szavait, aki igazságot cselekszik, igaz az. 1 János 3.7. Boldogok azok a keresztény családok, ahol el lehet mondani úgy a férjről, mint a feleségről, hogy igazak, s abban gyakorolják magukat, hogy lelkismeretük mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Cselekedetek 24.16. Figyeljünk fel továbbá e szakaszban a nagy próbatételre, mit Isten jónak látott Zakariásra és Erzsébetre helyezni. Azt olvassuk, hogy nem volt gyermekük. E szavak teljes erejét nehezen képes felfogni egy mai keresztjén. Egy hajdani zsidónak viszont igen nagy csapás gondolatát sugalta ez. Gyermektelennek lenni a legkeservesebb bánatok közé tartozott, amint látjuk 1 Sámuel 1.10-ben. Íme látjuk, hogy Isten kegyelme senkit sem mentesít a nehézségek és bajok alól. Bár igazak voltak e szent pap és felesége, mégis, ahogy az angol szólás mondja, volt görbeség az osztály részükben. Ne feledjük el ezt, ha Krisztus szolgáljuk, s ne tartsuk a megpróbáltatást különös dolognak. Inkább higgyük, hogy a tökéletes bölcsesség keze mért ki mindent, ami sorsunkat illeti, s amikor Isten fenyít bennünket, azért teszi, hogy szentségében részesüljünk. Zsidók 12.10. Ha a nyomorúságok közelebb vonnak bennünket Krisztushoz, a Bibliához s az imádsághoz, úgy azok kívánatos áldások. Meg lehet, hogy most nem így gondoljuk, de ilyennek fogjuk látni őket, amikor felébredünk a más világon. Figyeljünk meg egy másik dolgot ebben a szakaszban, az eszközt, aki által Isten hírül adta Keresztelő János bekövetkező születését. Azt olvassuk, hogy megjelent Zakariásnak az Úr angyala. Az angyalok szolgálata és munkája minden bizonnyal egy mély és titokzatos téma. Sehol sem találunk a Bibliában olyan sűrűn említést róluk, mint Urunk földi szolgálata idején. Nincs még egy korszak, amikor annyi angyali jelenésről olvasnánk, mint ez időtájt, amikor Urunk testet öltött és bejötte világba. E körülmény jelentősége eléggé érthető. Arra akarta ezzel az Úr tanítani gyülekezetét, hogy a Mesiás nem angyal, hanem az angyalok ura, épp úgy, mint ura az embereknek is. Angyalok adták hírül jövetelét, angyalok hirdették születését, angyalok örvendeztek az ő megjelenésén, s ezt téve világossá tették, hogy ő, aki jött meghalni a bűnösökért, nem közülük való, hanem messze fölülmúlja őket, ő a királyok királya és uraknak ura. Minden esetre egy dolgot az angyalok felől nem szabad soha felednünk. Nagyon érdekli őket Krisztus munkája, mély ámulattal csodálják az üdvösséget, mit Krisztus szerzett. Fenséges dicséretet zengtek, mikor Isten fia lejött, hogy békességet teremtsen Isten és ember között az ő tulajdon vére által. S örvendeznek, amikor megtérnek a bűnösök, s fiak születnek újra, ami mennyei atyánk családjába. Gyönyörűségüket abban találják, ha szolgálhatnak azoknak, akik örökölni fogják az üdvösséget. Igyekezzünk hasonlítani hozzájuk, mi alatt a földön vagyunk, hogy bennünket is ilyen lelkület hasson át, s osztozzunk az ő örömükben. Ilyen módon lehetünk összhangban már most a mennyel. Meg van írva, hogy akik oda bejutnak, azok olyanok lesznek, mint az angyalok. Márk 12.25. Egyezzük meg végül az ige szakaszból a hatást, mit egy angyal keltett Zakariás elméjében. Azt olvassuk, hogy megrettent és félelem szállta meg. Ennek a kegyes embernek a tapasztalata itt pontosan egybecseng más szentek tapasztalatával hasonló körülmények között. Mózes a csipkebokornál, és Dániel a Hiddekel folyó partján, az asszonyok a sírnál, és János a Pátmosz szigetén, mind a Zakariásihoz hasonló félelmet tanúsítottak. Akárcsak ő, amikor a másik világhoz tartozó látomásokat láttak, megremekedtek és félelem szállta meg őket. Minek tulajdoníthatjuk ezt a félelmet? E kérdésre csak egy a válasz. A mi benső gyengeségünk, vétkességünk és romlottságunk átérzéséből fakad ez. A menny valamely polgárának látása erőteljesen emlékeztet bennünket saját tökéletlenségünkre és természeti alkalmatlanságunkra, hogy Isten előtt megálljunk. Ha az angyalok oly nagyok és rettenetesek, milyennek kell akkor az angyalok urának lennie? Áldjuk Istent azért, hogy van egy hatalmas közbenjárónk Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus. Ő benne vetett hittel, bátorsággal közeledhetünk Istenhez, s félelem nélkül nézhetünk az ítélet napjára. Amikor az erős angyalok elmennek majd, hogy összegyűjtsék Isten választottait, a választottaknak nem lesz okuk a félelemre. Számukra az angyalok szolgatársak és barátok, Jelenések 22:9. De hadd remegjünk, amikor a gonoszok rettenetére gondolunk, mely éri őket az ítélet napján. Ha még az igaz is megremeg a baráti mennyei lelkek hirtelen megjelenésekor, hová lesz akkor az istentelen, amikor az angyalok eljönnek, hogy összegyűjtsék őket, mint polyvát a megégetésre? A szentek félelmei alaptalanok és csak rövid ideig tartók. Az elveszettek félelmei, amikor egyszer feltámadnak, igen megalapozottaknak fognak bizonyulni, és örökké fognak tartani. Következik Lukács evangéliuma első rész 13-tól 17-ig terjedő szakasz. De az angyal így szólt hozzá, ne félj, Zakariás, meghallgatásra találva te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, s az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Az angyal szavait találjuk ezekben a versekben, ki Zakariásnak megjelent. Mély lelki tanulságokkal teljesek-e szavak? Megtanuljuk először is, hogy az imádságok nincsenek szükségszerűen elutasítva, amiért a válasz hosszú ideig késik. Bizonyára Zakariás gyakran könyörgött gyermekáldásért, és minden látszat szerint emberileg szólva hiába imádkozott. Most időskorára valószínűleg már fel is hagyott régen e dolog emlegetésével Isten előtt, s minden reményt feladott már, hogy apa lehessen. Mégis az angyal legelső szavai világosan jelzik, hogy Zakariásnak rég elszállt imái nem lettek elfelejtve. Meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked. Jól tesszük, ha jó szívünkbe véssük ezt a tényt, valahányszor csak imádkozunk. Őrizkednünk kell az elhamarkodott következtetéstől, hogy könyörgéseink haszontalanok, s különösen vigyáznunk kell ezzel szemben a másokért végzett közben járó imádságainknál. Nem rajánk tartozik az időnek és módnak előírása, amelyben kéréseink meghallgatást kell nyerjenek. Isten, aki jól tudja, melyik a legjobb idő az emberek megszületésére nézve, úgy szintén tudja az időt, amikor terve szerint újjá kell szülessenek. Inkább legyünk álhatatosak az imádkozásban. Vigyázzunk abban, folyton imádkozzunk, és meg ne restüljünk. A válasz késése, mondja egy régi magyarázó, nem kell elbátortalanítsa hitünket. Meg lehet, hogy Isten rég megadta már azt, mielőtt mi tudomást szereznénk az ő válaszáról. Megtanuljuk másodszor, hogy egy gyermek sem okoz olyan igazi örömet, mint azok, akik Isten kegyelmét nyerték. Egy Szentlélekkel teljes gyermek volt az, akinek atyáról az van mondva, hogy örülni fogsz és boldog leszel, és sokak fognak örvendezni az ő születésén. A kegyelem a legfőbb osztályrész, amit kívánunk el gyermekeink számára. Ez ezerszeresen jobb számukra, mint a szépség, gazdagság, hírnév, dicsőség vagy magas összeköttetések. Amíg nem bírják Isten kegyelmét, sohasem tudhatjuk, mire képesek. Megunhatjuk miattuk az életet, és őszfejünket bánattal bocsáthatják a sírba. Csak is amikor megtérésre jutnak, csak akkor vannak bebiztosítva úgy az életre, mint az örökké valóságra nézve. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyát. Példabeszédek 10:1. Bármit kívánjunk is fiaink és leányaink számára, legeslegelőször törekedjünk arra, hogy helyet kapjanak a szövetségben, és nevük beirattassék az élet könyvébe. Megtanuljuk harmadszor az igazi nagyság természetét. Az angyal leírta ezt, amikor azt mondja Zakariásnak, hogy az ő fia nagy lesz az Úr előtt. A nagyság mércéje, amit az emberek általában használnak, teljesen hamis és félrevezető. Hercegek és fejedelmek, hódítók és hadvezérek, államférfiak és filozófusok, művészek és írók. Ezek azok az emberek, akiket a világ nagynak nevez. De az ilyen nagyságot az Isten angyalai észre sem veszik. Ők azokat tartják nagyoknak, kik nagy dolgokat tesznek Istenért. Akik keveset tesznek Istenért, azokat kevésre becsülik. Ők minden embert azt szerint mérnek és értékelnek, ahogyan előre láthatólag állni fognak az utolsó napon. Ne szégyeljük Isten angyalait példaképünké tenni ebben a dologban. Keressük saját magunk és gyermekeink számára azt az igazi nagyságot, amit elismernek, s amire felfigyelnek a más világon. Olyan nagyság ez, ami elérhető mindenki számára, szegénynek úgy, mint gazdagnak, a szolgának épp úgy, mint úrnak. Nem függ hatalomtól vagy pártfogástól, sem pénztől, sem barátoktól. Isten ingyen ajándéka ez mindazok számára, akik az Úr Jézus kezénél keresik azt. Mindazoknak osztályrésze ez, kik hallják Krisztus hangját és követik őt, kik vívják a Krisztus harcát és végzik Krisztus munkáját a világban. Az ilyenek meg lehet kevés tisztességet kapnak ez életben, de jutalomban részesül. Megtanuljuk negyedszer, hogy a gyermekek sohasem túl kicsik ahhoz, hogy Isten kegyelmében részesüljenek. Zakariással tudatja az angyal, hogy fia már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. Nincs nagyobb tévedés, mint azt feltételezni, hogy a csecsemők zsenge koruk miatt képtelenek arra, hogy a Szentlélek rájuk hasson, munkálkodjék rajtuk. Bizonyára titokzatos és felfoghatatlan az ő munkamódszer a kicsinyek szívében, ám de ilyenek mindenő munkái is az emberek fiain. Őrizkedjünk attól, hogy Isten erejét és könyörületeit korlátok közé szorítsuk. Ő irgalmas Isten, nála semmi sem lehetetlen. Tartsuk szem előtt ezt különösképpen a gyermekekkel való bánásmódban. Mindig Isten iránti felelősséggel kell kezelnünk őket. Sohasem szabad helyet adnunk szívünkben annak a feltételezésnek, hogy túl kicsik még ahhoz, hogy valamilyen kegyesség legyen bennük. Elvárásainkban természetesen értelmeseknek és mérsékelteknek kell lennünk velük szemben. Nem várhatjuk a kegyelem olyan jeleit náluk, mely korukat és képességüket meghaladja. De sohasem szabad felednünk, hogy az a szív, mely sohasem túl fiatal a vétkezésre, úgy szintén nem túl kiskorú ahhoz sem, hogy beteljesedjen Isten kegyelmével. Megtanuljuk végül ezekből a versekből az igazán nagy és sikeres igehirdető, Isten szolgájának alaponásait. Keresztelő János leírásában az angyal erőteljes módon tárja elünk ezt a képet. Olyan valaki ő, aki szíveket fordít jó irányba, a tudatlanságból ismeretle, a gondatlanságból megfontoltságra, a bűnből Istenhez. Olyan személy ő, aki az Úr előtt jár. Semmi sem okoz neki nagyobb gyönyörűséget, mint hogy Jézus Krisztus követe és hírnöke lehet. Ő az, aki felkészült népet állít az Úr elé. Teljes szívvel azon van, hogy a világból egybegyűjtsön egy hívő sereget, kik készen legyenek az Úr fogadására, az ő megjelenésének napján. Ilyen ige hirdetőkért imádkozzunk, éjjel és nappal. Ők az egyház igazi oszlopai, a föld igazi sója, s a világ igazi világossága. Boldog az az egyház, boldog az a nemzet, aki sok ilyen emberrel rendelkezik. Ilyen emberek nélkül a képzettség, a címek, az adottságok, a fényes épületek egy egyházat sem fognak életben tartani. A lelkek csakis olyan emberek által juthatnak üdvösségre, jó cselekedeteket csakis olyanok végezhetnek, és Krisztus csakis azok életében dicsőülhet meg, akik szent lélekkel vannak beteljesedve. Következik Lukács első rész 18-25-ig terjedő szakasz. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom meg ezt, hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten szín előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, s meghozzam neked ezt az örömhírt. De ime, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. A nép pedig várt az Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége Elzsébet, aztán elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt. Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Látjuk ebben a szakaszban a hitetlenség erejét egy istenfélő emberben. Bármennyire igaz és szent volt is Zakariás, mégis az angyal közleménye hihetetlennek tűnt számára. Nem tudta elképzelni, hogyan lehetséges, hogy egy olyan öreg embernek, mint ő, fia lehessen. Miből tudhatom én ezt meg? Kérdezi. Hiszen én már öreg ember vagyok, és a feleségem is előre haladott korú. Egy olyan jó oktatásban részesült zsidónak, mint Zakariás, nem lett volna szabad ilyen kérdést feltennie. Kétség nélkül jártas volt az ótestamentumi írásokban. Emlékeznie kellett volna Izsák, meg Sámson, meg Sámuel csodálatos születésére a régmúlt időkben. Számolnia kellett volna azzal, hogy amit Isten egyszer megtett, azt újból megteheti, s hogy nála semmi sem lehetetlen. De mindezt elfelejtette. Nem volt előtte más, csak az emberi ész és logika puszta érvelései. És gyakran megesik a vallásos dolgokban, hogy ahol az emberi értelem érvelni, ágaskodni kezd, ott a hitnek vége van. Legyünk bölcsek, és tanuljunk a Zakariás hibájából. Olyan tévedés ez, melyre Isten gyermekei mindenkorban szánalmas módon hajlamosak voltak. Ha elolvassuk Ábrahám, Izsák, Mózes és Ezékiás vagy Jósafát történetét, mind azt állják elénk, hogy az igaz hívőn is olykor erőt vesz a hitetlenség. Ez egyike az első megromlásoknak, melyek az ember szívében végbe mentek a bűnbeesés napján, amikor Éva inkább hitte az ördögnek, mint Istennek. Egyike a legmélyebben gyökerező bűnöknek, melyek a szentek életét gyötrik, s amelytől teljesen sohasem szabadulhatnak e földi életben. Kérjük hát minden nap, Uram, növeljed az én hitemet! Soha ne vonjuk kétségbe, hogy amikor Isten mond egy dolgot, az be is teljesül. Látjuk továbbá ezekben a versekben Isten angyalainak nagy kiváltságát és osztályrészét. Üzenetet közvetítenek Isten egyházának. Élvezik Isten közvetlen jelenlétét. A mennyei követ, ki megjelenik Zakariásnak, megdorgálja hitetlenségét. Azzal, hogy megmondja neki, kicsoda ő. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Ő küldött el engem, hogy beszéljek veled. A Gábriel név bizonyára mélységes alázattal és önmegvetéssel töltötte el Zakariás lelkét. Eszébe juthatott, hogy ugyanaz a Gábriel ő, ki 490 évvel ezelőtt a 77-ről szóló proféciát hozta Dánielnek, s tudatta vele, hogy a Mesiást megölik, Dániel 9.26. Kétség nélkül rádöbbent, mennyire elütt az ő siralmas hitetlensége, miközben békés időben papként szolgálhat Isten templomában, ama szent férfiúnak, Dánielnek hitétől, ki annak idején fogolyként élt Babilonban, s közben a jeruzsálemi templom romokban hevert. Zakariás olyan leckét kapott azon a napon, amit el nem felejthetett soha. A jelentés, mint Gábriel ad saját szolgálatáról, mély önvizsgálatra kell indítsa szívünket. E hatalmas szellemi lény, ki hatalomban és bölcsességben sokkal felettünk áll, a legnagyobb tisztességnek tartja azt, hogy Isten színe előtt állhat, s akaratát teljesítheti. Legyen a mi célunk és vágyunk is ugyanilyen irányú. Törekedjünk úgy élni, hogy egy napon bátran megállhassunk Isten trónja előtt, és szolgálhassuk őt éjjel és nappal az ő templomában. E magas és szent pozícióhoz vezető út nyitva áll előttünk. Krisztus szentelte ezt meg számunkra az ő testének és vérének feláldozásával. Törekedjünk ezen járni e jelen élet rövid ideje alatt, hogy így elfoglalhassuk saját helyünket Isten választott angyalaival együtt a végtelen örökké valóságban. Dániel 12.13. Látjuk végül ez ige szakaszban, mennyire rendkívül súlyos bűn a hitetlenség Isten szemében. Zakariás kétkedése és hitetlen kérdezősködése egy súlyos fenyítést vont a fejére. Most megnémulsz, mondja az angyal, és egészen addig nem tudsz megszólalni, mivel nem hittél szavaimnak. Sajátos módon megfelelte fenyítés a véteknek. A nyelv, mely nem volt kész szólni a hitből fakadó dicsőítés nyelvén, némasággal lett sújtva. Hosszantartó fenyíték is volt. Legalább 9 hosszú hónapig Zakariás hallgatásra volt ítélve, és ez minden nap emlékeztette őt arra, hogy hitetlenségével megsértette Istent. Kevés bűn tűnik oly különlegesen bosszantónak Isten számára, mint a hitetlenség bűne. Nyilván egy sem vont maga után oly kemény ítéleteket, mint ez. Ez gyakorlati tagadása Isten mindenható erejének. Kételkedés abban, hogy vajon megtehet-e egy dolgot, amikor annak hozzáfogott. Ez annyi, mint hazuggá tenni Istent, amikor kétségbe vonjuk, hogy valóban meg akar tenni egy dolgot, amikor világosan megígérte, hogy megcselekszi azt. Izraelnek 40 évi pusztai vándorlását sohasem lenne szabad elfeledniük a hitvalló keresztényeknek. Pár szavai igen komolyak. Nem mehettek be hitetlenségük miatt. Zsidók 3.19. Vigyázzunk és őrködjünk minden nap e lélekromboló bűnnel szemben. Az iránta való engedmények megfosztják a hívőket belső békéjüktől. Meggyengítik kezeiket a harcnak napján. Felhőt vonnak reménységük egére, s azt eredményezik, hogy harci kocsiaik kerekei akadályozva lesznek, s nehezen vonszolhatják azokat. Hitünk mértéke szerint lesz örvendezésünk a Krisztus által szerzett üdvösségben. Lesz türelmünk a próbák idején, lesz győzelmünk a világ felett. Röviden, a hitetlenség az oka ezernyi lelki betegségnek, s ha egyszer helyet adtunk neki, hogy fészket rakjon szívünkben, rákfekéként teszi azt tönkre. Ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ézsaiás 7.9. Mindabban, ami csak a bűnbocsánatot illeti, vagy Isten előtt kedvesen fogadtatásunkat, vagy saját hivatásunk kötelességeit és mindennapi életünk próbáit, legyen szilárd életelvünk vallásunkban, hogy Isten minden egyes szavában feltétel nélkül bízunk, s őrizkedünk a hitetlenségtől.